Jöjj a szombathoz érkeztünk el, és ennek a szombatnak a neve Sabbat Mishpatim, vagyis rendeletek. A rendeletek szombatja, de ezen a szombaton még egy szombat van, a sékelek szombatja, Shabbat Shekelim, ami pedig annyit jelent, hogy az új szövetségből is ismerős, amikor Jeshua Masiás Péter együtt megfizette a templomadót, tehát a sékelek szombatja, amikor meg kell fizetni a templomadónak, a fél sékelnek a megszámolási pénzét. Elég gyönyörű és szép mennyiségű üzenet van, ma már kezdtem örülni, hogy nagyon sok törvény van ebben, hát a szombatnak is ez a neve Mishpatim. Most aztán sorolhatom és beszélhetek a törvényekről, de mégsem arról kell beszélnem, szomorú vagyok, de nem vagyok szomorú. De miért nem vagyok szomorú? Mert az egész feladatunk annyi, hogy beszéljünk a Tóráról, beszéljünk a Mishpatimokról, beszéljünk a többi rendelkezéséről és mindenféle törvényről, amitől kinyilatkoztatása, ami Isten által számunkra kötelező, hiszen a törvény nem eltörölni jött, hanem megélni kegyelem által Isten fia, Jeshua HaMashia. Az elmúlt héten a 10 igéről beszéltünk, ami nem más, mint Istennek a bemutatkozása. Isten, hogy megmutatta az önmagát, hogy mennyire szereti az embert. Amikor ígéreteket adott a 10 igében, hogy nem fogsz ezt meg azt tenni, ismeritek a 10 igének, a 10 parancsolatnak a szavait, de most tovább kell mennünk. A múlt hétnek a vége arról szólt, hogy milyen legyen az oltár. Ezt még nem mondtuk el akkor, tehát amikor Isten megmutatja az önmaga szeretetét, bemutatkozik, akkor a következő lépésként mindjárt olvashatjuk a 20. fejezetben, Mózes 2. könyvében, milyen legyen az oltár. Ez bennünket csak kronológiaig érdekel most, különben kell, hogy érdekeljen, hogy milyennek kell lenni annak az oltárnak, aki én vagyok, az én szívem, ahol folyik az áldozat, de a következő lépésben valóban jönnek. Ezek pedig azok a rendeletek, melyeket egyébként kell terjeszened, mármint a zsidóságnak, a választott népnek, és most fejezetenként szintén kronológikusan kell mennem, lépésenként kell mennem, hogy a 10 ige Isten bemutatkozása után mi következik. Tehát elsősorban az oltárról folyni kell majd a jövőben az áldozatnak, aztán a szabadság törvényei, már pedig rabszolgák törvényéről szól a Biblia, a szabaddá engedés, mikor és hogyan kell szabaddán engedni a rabszolgákat, ami a bibliai értelemben nem is rabszolga, hiszen Izrael népének nem volt rabszolgája, hanem volt olyan, hogyha valaki a népből eladósodott, vagy mondjuk lopott valamit, és meg kellett téríteni, akkor le kellett dolgozni. Ennyi volt a szolgaság, és nem egy rabszolga intézmény volt, mint később a keresztények idejében, akárhol a világban körbenézhetünk, rengeteg rabszolgai intézmény volt Afrikában vagy Amerikában épp úgy. Aztán folytatódik tovább a következő lépés a szabadság törvénye után, az emberölésnek a törvénye, hogy mikor bocsánatos volt, bár ilyet nem igazából merek kimondani. Tehát beszél a gyilkosságoknak és az öléseknek a különböző módozatairól a Biblia, rendezi Isten. Aztán fokozatosan megy tovább a rendelkezés a testi sértésről, hogyha valakit megsértek, mit kell tenni, mi a rendezés, majd a kártételek, hogyha valakinek kárt okoz a állata, saját maga. Fokozatosan Isten egy rendelkezéseket, mishpatimokat ad, hogy mire megépül a templom, legyen egy rendezettségünk. Isten megmutatja önmagát, hogy mennyire szerető Isten, megmutatja azt, hogy ha nála fogsz lakni, akkor mi az, amit nem tudsz cselekedni, mint a 10 parancsolatnak mondott 10 égében olvasható. Nálam az a rend, hogy nem fogod tenni, mert már az enyém vagy, és én biztosítom az én házamon belül, hogy az én törvényem, az én rendem működik. A kártételekről való törvény után természetesen egy mondat, ami nem kártétel, sokszor nem sok figyelmet veszünk erre, amikor olvasható a kártételek törvényének a utolsó részén, a 22. fejezet 18. versében, varázsló asszonyt ne hagyjál meg. Ez már nem kártétel, ez már egy biztosítás, hogy vigyázz. Mert nem elég, hogy rendezed az életedet, nem elég, hogy oltárt megépítetted, rendezted, szabaddá tetted a testvéred, mert mindenki egyforma. Nem elég, hogy rendezed a testi, lelki, szellemi, akármilyen gyilkosságaidat. Nem elég, hogy rendezted azt, hogy a másik embert megsértetted, más ember a bűnödet rendezted, hanem van azért ott még valaki, vigyázz, mert már ott van a templom megépülés előtt a varázsasszonynak is a jelenléte, mindig is ott van a varázslása Isten népét követően, amelyik el akar szédíteni, mindig is, el akar vakítani egy másik Isten felé, és ezt öld meg. Utána jönnek azok az emberiességi törvények, amit olvashatunk, majd az ünnepek, és az ünnepek után volt egy ígéret, vagy van egy ígéret, miszerint Isten kiűzi a kananeusokat arról a földről, ahova bemegy majd a választott nép. Ez egy teljesen folyamatos rendelkezés. Mispatimok, hogy hogyan akarja Isten előkészíteni egy szövetségre a te életedet. Te életedet. És ezt hangsúlyoznom kell, mert Izrael ugye mindig is előképe, mindig is példaképe Krisztus testének. Első lépés. Megépítetted-e már az oltárodat? Ez a kérdés. Én bemutatkoztam, te jössz. Isten megbemutatkozott, van-e oltár, ahol te minden időben, ha bűnöztél, ha szövetséget, mint olyat rendezed, és újra megerősíted, van-e oltárad? Tudsz-e elém jönni? Nem elég, hogy én vagyok az Istened, én bemutatkoztam. Építsd meg az oltárt, hogy mindig tudjál találkozni velem. Ekkor még nem templomról volt szó, csak oltárról, későbbiekben majd templomról van szó, hiszen az egész folyamat egy templomhoz vezet. És akkor talán, amikor ezt a sorozatot felolvassuk, rá kell döbbennünk arra is, hogy Izrael népének a kivonulása miért történt. Azért, hogy Izraelnek jobb legyen? Azért, hogy megszabaduljon a fogságból? Sokkal többet ígér itt Isten. Nem ezért történt. Istennek azért történt ez a csodákkal, jelekkel, erős kézzel történő kivezetése Izrael népének az életében és történelmébe, hogy közötte lakozzon. Azért, hogy Kánaánban, az ő földjén Isten és ember újra együtt legyen. Ezért történt. És ezért hozott téged is ki Egyiptomból, ezért hozott ki a világból, ezért mondta neked, hogy legyen egy oltárod, ahol elé tudsz menni, bűnöket rendezni, szövetséget mindig is jelképezni. Az úrvacsoráról beszélek igazából. Ott lehetek előtte, és ott megadja Isten a feltételeket, hogy kezd el, kitöltél meg. Értene is ezzel kezdve, kezd el, hogy kitől nem vagy szabad, vagy ki az, akit te tartasz fogságba. Kezd el szabadon engedni a feleségedet, mert önálló lény. Kezd el szabadon engedni a gyerekedet, mert felnőtt ember, önálló felelős lény önmagáért. Engedd el szabadon a gyülekezetbe a tagokat, mert önállóan Istennel nekik számolni és beszélni való viszonyuk van. Engedd már szabadon a testvéredet. Mert Isten, amit ad, az mind népen belül adja, nem a világnak adja. Először neked, hogy a világ lássa, és ő is az ő népe legyen. Tehát a következő lépés szabadon engedni. Ki fogja a te kezedet, és te ki fogod a kezedet. Ha én kezet fogok valakivel, senki nem tudja megmondani, ki az, amelyik fogja a másikat. Ha kezet fogok valakivel, mind a ketten fogjuk egymást. Tegyük egymást szabaddá. Ez Istennek a törvénye, szabaddá tenni, együtt menni, egy népként, egy családként, ketten férfeleségként, egyként együtt, de mégis külön, mert felelősséggel tartozunk Istennek személy szerint is. És utána jön a további rendezés. Mit tettél a testvéreddel? Megölted? Te uralkodsz valami testvéren, megölted. Uralkodsz a népben, megölöd a szolgálatát valakinek. Uralkodsz a feleséged, de nem lesz sose olyan nő vagy olyan anya, amilyet Isten akart belőle tenni. Engedd már szabadon, rendezd már a viszonyt, ne gyilkoljál a Bibliának a szavaival jó farizeusként, ne gyilkoljál, a testvéredet ne öld meg legalább. És ha már egyszer tetted, akkor menj Istenre és rendezzed. És utána jönnek minden egyes részei, ránk vonatkoznak a templom építésig, pontosan az újjászületésünkig. Ott van, hogy mit kell megtennünk. Gyilkosság, először szabadság, gyilkosság, kárrendezések, és mindenre kiterjed Istennek ez a mispatimja, ezek a rendeletei mindenre kiterjednek. Isten nem azt mondja, hogy itt van engem megismert és vége a dalnak, most már aztán jó hívő vagy, megismert, és most jön a rendeződés. Most jön. Most jön a szabaddátétele egymásnak. Nincs itt uralkodás hierarchia. Itt arról szól, hogy a testvére testvére tessék elengedni. És itt van mindez a rész, elolvasható a Bibliában, hogy hogy indult a választott nép egész odáig, míg a templom meg nem épült, és nem a templom volt a lényeg, hanem aki benne lakik. Nem Egyiptom volt a lényeg, és a kijövetel, nem a megtérésed volt a lényeg, hanem az újjászületésed. Nem a megtérésed, hogy kijöttél, hanem az, hogy ki lakik a szívedbe, ez a lényeg. És Isten megmutatja a választott népen ezt a folyamatot, végestelen végig, pontosabban tényleg örök időkre szólva, amit itt most oly jó lenne elolvasni, elmondja a választott népnek, hogy hogy kell megépíteni a templomot, de a szövetség megkötése a 24. fejezetben olvasható. Amikor Isten még zárszóként szólja, ha mindezt megteszed, ha mindezt rendezed, a szabadság, gyilkosság, kárrendezés, stb. Dolgokat, amit itt olvashatunk, akkor én kiűzöm előtted onnét a kananeusokat. Nem neked kell építeni egy örökkévaló mennyországot. Nem neked kell tenni, én kész, megtisztított helyre akarlak vinni. Kiűzöm előled, én megyek előtted. Én teszlek arra a helyre, ahol velem tudsz találkozni. Én viszlek arra a helyre, ahol mi együtt lehetünk. Én teszlek be Krisztus testébe, abba a testbe, ahol együtt lehetünk. Abba a templomba, ahol te is ott vagy, és én vagyok ott középen. Tehát Istennek az ígéretei, hogy kiűzöm a kananeusokat. És a 29. versben, a 23. fejezetben van egy hangsúlyos ige, ami Isten szájából van. De nem egy esztendőbe űzöm ki őt ki előtte, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokodjék ellen a mezei vad. Amikor valaki elindul, amikor valaki valóban rendezi az életét a megtéréstől, nem egyik pillanatra a másikra hip-hop, már üdvözültünk is. Mennek a rendeződések, tisztulások, szabadulások, megszentelősek, és Istennek a figyelmeztető szava ez. Nagyon aktuális sok embernek az életében, mindig is aktuális, nem egyszerre történik. Ez nem varázslás, egy hip-hop. Itt folyamatosság. Nem üzem kellett, hogy el ne vaduljon. Nem üzem el. Nem kell a fejbe verni valakit, hogy ilyen ista vagy, meg olyan vallásos vagy. Istennek a munkája folyamatosság. És ezt ő így ígérte meg a Kánaánba való bemenetelnél, hogy nincs vákum. Folyamatosan szorítom ki előleg azt, ami nem odavaló. Folyamatosan szorítja ki az életünkből azokat, ami elvadult, idegen, egyéb. A vadállatokat az életünkből vannak bizony, ezeket is Isten folyamatosan úgy szorítja ki, mint a kánaanita népeket. Minden világi érzületemet Isten úgy szorítja ki, ahogy szoktam mondani, mint a szivacs, hogy szívja be a vizet, nincs vákum a hívő ember életében is. Isten ezt ígérte meg a választott népen keresztül, és csak ezután következik a szövetségnek a megkötése. Aztán folytatja tovább Isten, amikor elérkezünk a heti szakasznak ahhoz a részéhez, a 25. fejezethez, és szól az Úr Mózeshez mondván, szólja az Izrael fiainak, hogy szedjenek nekem ajándékokat minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nekem ajándékokat. Ez pedig az az ajándék, amit tőlük szedjetek, arany, ezüst és réz, és kék és bíborpiros és karmazsin színű fonal, meg lenfonal és keskeszőr. Folytatja tovább a felsorolás, szedjetek ajándékokat. Amikor rendeződött az ember élete Isten megismerése után, amikor megismerem Isten szeretetét, és rendezem az életemet úgy itt a felsorolásban elolvasott módon is, akkor jön egy lépés, szövetségkötés, de hozzá ajándékot. Milyen ajándékot tudunk mi vinni? Egyetlen ajándékot, amit Istentől kaptunk, a saját magunk. Ez a következő lépés. Amikor a templom épülése van, az első lépés, add át az életedet. Add át, mert benned akarok lakozni, mert közötted akarok lakozni. Épülj meg úgy, hogy odaadod magadat. Te vagy az ajándék. Ez a templomnak az ajándéka, amit itt olvasunk, az ajándékszedés a Szent Sátorra. Krisztus teste az úgy épül, hogy te az életedet átadod. Te vagy az egyik kövecske. Bizony nem úgy épül, ahogy a földi épületeink épülnek. Önmagadat kell adni. És ez az ajándékszedés ugyanúgy érvényes ma Krisztus testére, mint annak idején a pusztai sátortemplom építésénél. Ajándékot akar szedni Isten. Téged is hív meg, őt is hívja meg, a másikat is, hogy beépüljön oda. Egyik ilyen kő, a másik olyan eszköz, a harmadik oszlop, a negyedik akármi, de mindenképpen Istennek. Ma is ez a terve, a rendezésen túl a cél mindig a templom megépülése, Krisztus testének a megépülése, a Mesiás testének a megépülése, ahol az ajándék önmagad vagy. De megelőzi Isten megismerése, azt, hogy a szerető Isten megismerjem, megfolytatódik azzal, amit olvastunk, illetve lehet olvasni a Bibliának ezen részéből. Mik a feladataim? Mispatim, kezd el szabaddá tenni magad, kezd el szabaddá tenni mást. Folytassuk, számoljunk el, mit öltél meg magadba, hogy élhessen az, amit megöltél. Mit öltél meg másba, hogy az újra élhessen benne, kit vetettél el, kit gyilkoltál meg gondolatilag is. Nem fizikai természetesen, akkor fizikai volt ennek a képe, de mit ölt ember a másikba? Egyetlen egy rossz gondolattal meg tudok ölni embert. Mit akar ez az ember, mit beszél itt nekem ma? Megölted. Mit beszél nekem a férjem? Lehet, hogy pont Istentől hoz egy üzenetet. Mit szól a feleségem, ő csak egy nő? Mit tettél? Mit tettél, embert? Nem kellene rendezni? Lehetséges, hogy nem tudjuk sokszor, hogy mit öltünk meg. De ha magunkra nézünk, sokszor nagyon sok minden halott dolog van, már gyerekkorunkban megöltünk. Meg hozzásegítjük egymást, hogy te csak ilyen vagy. A lekicsinlések, az el nem fogadások, az elvetések. Mind-mind gyilkosságán. És először saját magunkat szoktuk megölni. Tessék már élni. Tessék már Isten elé menni, hogy bocsáss meg Isten, hogy én magamat öltem meg. Tessék meg oda menni Isten elé, hogy bocsáss meg Isten, hogy a szolgálatomat öltem meg. Bocsáss meg Isten, hogy másoknak az életét öltem meg, mert nem fogadtam el. És ma egyedül vagyok, közben lehet, hogy 6 gyereke lenne attól a férfitől, aki a férjem lenne például. Nem akarok ilyen példákat hozni, de előfordulhat, hogy én dobtam el az ajándékot, én öltem meg az ajándékot. Mit tettem? Mit, mire használtam? Ez mindenkinek a saját számonvetése, a saját életének a folyamata, de el kell jutni az ajándékozásig. Letetted-e már az életedet oda, hogy a templom része vagy? Ez a kérdés. Letetted-e? Mert ez a ószövetségi rész nem ószövetségi rész, ez a mi életünknek a folyamata a megtéréstől, Egyiptomtól egészen az újjászületésig, sőt, már utána a törvények, amiket olvasunk, mispátémokat, rendeleteket, ezek nem más, mint a templom működése. Utána olvashatjuk természetesen a templom berendezését, a frigyládát, a szent kegyelek asztalát és egyebeket, azonban visszatérek egy másik részre, ami a heti szakasznak egy másik része, pontosabban a másik szombatnak neve, ami Sevesek a Lim, mert van egy másik pénzszedés is, a félsékelek szombatja, a templom adó megfizetésének a szombatja, ami pedig nem ugyanaz, mint a templom építéséhez az adomány, hanem a templom építésén túl a templom működtetésére kell használni a templomadót. Amit Jesu Hamasia fizetett annak idején Jeruzsálembe, az a templom működésére ment. És ez is ma is számunkra fontos és folyamatos. Senki ne jegyen meg, nem fogok kaszálni, ma a tizedről beszélek, de mégis arról beszélek. Se nem fogok kéregetni, pedig az adományról kell beszélni, mert Istennek a népe önfenntartó, ha szabad ezt mondani, és nem gyülekezet fenntartó és pásztorokat fenntartó. Önfenntartó Krisztus teste. Úgyhogy annak idején is, ami bement Jeruzsálem templomába, az a templom működéséhez volt. Azonban, amit olvasok Királyok második könyvének a 12. fejezetében, az nem más, mint a heti szakasznak a prófétai része, és ezt olvasnám most. Jéhunak 7. esztendébe tették Joás királyá, és 40 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, az ő anyjának pedig Sibja volt a neve, aki Beersebából való volt. És cselekedik Jóás kedves dolgokat az Úr szemei előtt mindaddig, amíg Jojada pap oktatá őt. Azonban a magaslatok oltárai nem rontottak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a magaslatok oltárán. És megparancsolá Jóás a papoknak, hogy minden pénzt, amelyet Istennek szenteltetik, az Úrházának bevitetik, mind a megszámlálás a pénzét és személyek váltságának pénzét, mind pedig amelyet kiki szabad akaratja szerint az Úrházához viszi, vegyék magukhoz a papok, és mindenik a maga ismerősét, és építsék meg az Úrházának romlását, mindenütt, ahol romlást látnak rajta. De mikor Jóás király 23. esztendék sem építették meg a papok az Úrházának romlásait, előhívatta Jóás király Jójad a papot a többi papokkal együtt, és mondanékik, miért nem építitek meg az úrházának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz, a ti ismerőseitektől, hanem az úrháza romlásának építésére adjátok azt. És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait. És Jójada pap vette egy ládát, és annak federén csinált egy nyílás, és helyezteti azt az oltár mellé jobb felől, amely felül az úrházába bemennek, hogy abban töltsenek a papok a templom küszöbének őriző minden pénz, amelyet az úrházába hoznak. És amikor látták, hogy sok pénz van a ládába, felment a királyi ródák, a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámláltatták a pénzt, mely az úrházába találtatott. És a megmért pénzt a munkavezetőnek kezébe adták, akik az úrházához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, hogy a házon dolgoztak. És a köműveseknek és a kőfaragóknak fa és faragott kő vásárlására, az úrháza romlásának kijavítására, és mindarra, ami a ház javítására szükséges volt. De abból a pénzből, amelyet bevittek az úrházába, nem csináltattak az úrházához sem ezüstpoharakat, sem késeket, sem medencéket, sem trombétákat, sem valami egyéb aranyi vagy ezüstedényt, hanem a munkásoknak adták azt, és csak az úrházát javították ki abból. Számot sem vetettek azoktól az emberektől, akinek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert híven jártak el. De a vétekérés bűnér való pénzt nem vitték az úrházába. És ennek a paralel történetét, annak a végét másképp olvasom a Krónikák második könyvének a 24. fejezet 10. versétől. Mikor pedig elvégezték a megmaradt pénzt, bevitték a királynak és Jójadának, amelyből csinálnák az úrházára számára edényeket, az isteni tisztelet és az áldozat számára kanalakat, arany és ezüstedényeket, és áldozának valaha égő áldozatokkal szüntelen az úrnak házában, Jójadának a teljes életében. Nem ellentmondás, csak más a kifejezés. Mi is történt itt? Azt történt, hogy előző időkben, amikor Izrael és Júda szétválik egymástól, bizony a bálványimádás, mint olyan, mindennapos lett. Mindennapos lett, hiszen a 11. versben, Királyok második könyvében elől olvashatjuk az első verstől, hogy folyamatosan működött valami, ami ma is működik. A történetben főszereplő és előzményét is kell ismernünk ennek a történetnek, 11. fejezet első versétől, és Atália Akházia az anyja, mikor látta, hogy a fia meghalt, felkelt, és az egész királyi magot megölette, és így maradt meg Joás, akit elrejtett valaki a történetben, amit olvashatunk. Mi történt? A Jezabeli valahol ment tovább. Akháb fia, lányacskája, Jezabel lánya, mint olyan, úgy, ahogy van. Nem csak a bálványimádást akarta, hanem a dávidi vonalnak a teljes megszüntetését akarta. Amikor az ő fia meghalt, akkor ő saját maga akart hatalomra kerülni, de került is hatalomra, és kiirtotta az összes örököst, kivéve egyet, akit elrejtettek előre. A történelemben, azért Biblia történetében olvashatunk ilyet, amikor Jesua került a földre, ide született, ott is megölette volna Heródes, csak ő megmenekült. De történt ez máshol is, Mózes idejében is volt, amikor ő is megmenekült. Így menekült meg valaki, hogy folytatódjék tovább a dávidi vonal. Amit az előbb felolvastam, ez azért érdekes volt, mert Jéhuról szól a történet kezdete, az a maga Izrael és Júda már külön volt várva. Jehu igazából nem volt királyi ágnak a tagja, egy testvérparancsokból lett király volt, aki viszont Istennek a rendjét és törvényét úgy, ahogy Elizeus fölkentem, meg is tette az izraeli részben, Izrael részében, országában. Jezabelnek minden ágát, az egész Omri ágat, mint olyat kinyírta, bocsánat, megölte, de hát egy kicsit elszállt, mert ő is a bálványimádásnak azért nem szűnt meg hódolni, tehát Istennek nem tetsző dolgokat művelt. De a másik ágon, amikor olvasunk Júdáról, ott viszont egy puccsot készít elő, és végez el Jójada főpap. Jójada főpap, amelyik úgy, ahogy van, csellel, mondhatnánk így, de mégis Isten akaratát betöltve, királlyá koronázza nem mást, mint Juhást, akiről szól a történet, aki elkezdte a helyreállítását a templomnak. Miért kellett helyreállítani a templomot? Azért, mert a jezabeli vonal, Atália, Akázia anyja, mint olyan, tönkretette a templomot, lerombolta, folytatódott a jezabeli vonal. Folytatódott az a vonal, ami átvette, és megszüntette a dávidi ágnak, meg akarta véglegesen is szüntetni a dávidi ágnak az uralmát. Én úgy gondolom, lehetne az elmúlt 2000 évben is erről beszélni. Meghalt, és átveszi egy nő a hatalmat. 2000 éve egy nő. Ezen ügyködik, hogy átvegye a hatalmat, függetlenül attól, hogy Dávid vonalának végesen végig kell működnie. Végül kivégesen végig kell uralkodnia. És ma is ugyanez a történet érvényes. Miért áll romban a templom, miért áll Isten hajléka úgy, ahogy van ütve, kopva és lerombolva? Pontosan azért, mert valaki hatalmon van, hatalomban van a kereszténységbe például, és egyszerűen nem akarja, hogy a krisztusi hatalom működjön. Ezt nem akarja. Jöjjön a papnak a érdemes megnézni azt a működését, amikor végül is csúnya szóval azt mondom, hogy puccsot rendelt el, és puccsot szervezett. Ő volt az, aki visszaállította azt a hatalmi rendet, hogy mégiscsak a dávidi vonal Joás királynak a trónra lépésével folytatódott. Ő volt az, aki a 7. esztendőben, 11. fejezet, 4. versében olvasom. A 7. esztendőben azonban elküldött Jóada magához, hívatta a kariánusok és a testőrök csapatainak vezéreit, és bevitte őket magával az úrházába, és szövetséget kötött velük, és megesküdteti őket az úrházában, és megmutatta nekik a királyfiát. És megparancsolta nekik mondván, ezt kell cselekednetek, közületek a harmadrész, aki a szombaton jönnek őrségre, tartsa a király házának az őrizetét, a harmadrésze legyen a súr kapuban, és a harmadrésze a testőrök háta mögött való kapuban, és nagy szorgalmatossággal őrizzétek a házat, hogy senki ránk ne üthessen. Nem véletlen olvasom föl, mert ebben is tanulnunk kell, hogy a szó szerinti Bibliában mennyi csalafintaság lehet, és mennyi tévedés. A kapu, amiről itt beszél a Biblia, az nem súrkapu, hanem szúrkapu, és óriási a különbség. Ha arról beszélünk, hogy rendelkezett Jojáda pap az őrizetről, akkor arról szól itt a történet, hogy a századosokat, a testőreket és a futárokat úgy, ahogy van, beállította a pucsnak a védelmébe. Nem jó ez a szó, tehát a hatalom átvételnek a előkészítésére és abban való közreműködésre. És figyelnünk kell, hogy hogyan rendelte el. Elrendelte, hogy a király házát őrizzék, elrendelte azt, hogy a szúrkapuba és a testőrök háta mögé helyezett őrséget, helyezett harcosokat. Szúrkapu. Ezért mondom, hogy két szó közötti különbség, egy betű mennyire okozhat különbséget. Ha súrkapu lenne, akkor a súrnak a jelentése az, hogy nézni, látni. Kinézni egy kapun, látni egy kapun, kitekinteni, ajándékot várni ott, sőt megkegyelmezni, a kegyelem kapuja, karonfogva járni, sőt ajándékozni, és ez is benne van ebben a szóba. Azonban itt a Bibliában szúrnak a kapuja van, ami annyit jelent, hogy bezárok egy kaput, ami eltérés, elpátorás, eltávozás, megszűnés, semmivélevés, engedetlenség, számüzetés, elpártolás, igazságtól megfosztás. Ezt a kaput zárja be. Ezt a néhány jelentését ennek a szónak érdemes volna úgy megjegyezni, és érdemes megtanulni. Ahhoz, hogy a király hatalomra jusson, mit kell tennem? A királyt úgy, ahogy van, be kell kerítenem, védenem kell, hogy ne támadják. Ne támadják a gyülekezetben a Krisztusit. Ne támadják. És bezárjuk most már a elpártolásnak a kapuját, bezárjuk az eltéréseket, bezárjuk azt, hogy valaki el tudjon távozni, mert nekünk a jezabeli szellemiséget nem elzavar, nem megölni kell. Mert ezt a nőt, aki anyag császárnőként, királynőként uralkodott, zsarloskodott, Atália, ezt később természetesen megölték. Természetesen, mert ki kellett végre likvidálni kellett végre a Jezabeli ágot. Ezt a kaput be kell zárni. Hogyha a királyt az életembe a helyére akarom állítani, úgy, ahogy van, megkoronázni. Pontosabban a főpap koronázta meg, tehát az életembe is így kell, hogy történjen. Akkor az engedetlenségnek a elpártolás és a szökési lehetőségét, hogy máshova menjen, ezt mind-mind be kell zárnom. Nem arról szól, mint a másik jelentése, a súr, ahogy Károl írta, hogy karonfogva járok vele. Nem azt jelenti, hogy ajándékot osztogatok, nem azt jelenti, hogy látom, nézegetem, nem azt jelenti, hogy megkegyelmezek neki. Ezt a kaput be kell zárni. Védeni kell Krisztust, nem azért, mert ő nem tudja megvédeni, hanem a támadás természetesen bent, abba a helyen, ahol te vagy, abba a közösségben az életedre, ez a Krisztust akarja megtámadni. És ezeket a kapukat be kell zárni, ami ebben a szónak a jelentésében van. Hiszen a Bibliában minden egyes névnek jelentése van, és ez komoly jelentés. Bezáratta, és utána koronát rakott a fejére, 12. vers, és kivezette egy Jójada király fiát, és fejébe teve a koronát, a kezébe oda a bizonságtételt, és királya tevé őt, és felkenik, és kezeikkel tapsolván kiáltanak, éljen a király. Mi a mi feladatunk? Le van rombolva a templom, és a főpap ma is, Jesuá Masia, a főpap ma is föl akarja kenni a királyt, magát, Hamasiát, a felkent királyt. Újra az életünkbe, és újra Krisztus testébe. Újra ott, ahol Isten háza van, ahol ő lakni akar, ami romba van. Igen, ez a feladat. Bezárni a kaput, és oda menni a testőrségnek, oda menni a futároknak, és akiknek van fegyvere, mert ezek megkapták a fegyvert, méghozzá Dávidnak a pajzsait, megkapták a dávidi fegyvert, hogy a dávidi örökséget úgy, ahogy van, helyreállítsák. Dávid fegyverével érdemes volna beszélni róla. Azonban a Jójada király, amikor a királyt, a dávidi vonulatot, a dávidi folytatást felkoronázta, akkor mi történt? Kezébe adta a tórát, kezébe adta a bizonságtételt, és utána a koronát és a tórát. Kérdésem az, a mi életünkben ugyanígy működik? Uram, te vagy a király, és a te törvényed legyen a kezedbe? Így kenjük föl a királyt, Jesuá Hamasiát az életünkbe? Így kenjük föl, hiszen addig, amíg mi fel nem kenjük az életünkbe, a szabadító által, a főpap által Jesuá Hamasiát, akkor ő nem király. A király akkor királya van, a kezébe a törvény. Király törvényeket a Bibliából ismerjük, de ránk is törvény. Uram, a te igazságod legyen a kezedbe. Te király vagy, ítélj, és azokkal a tórával, azzal a mispátimokkal, amit Isten adott nekünk, azzal a kinyilatkoztatással, úgy uralkodj rajtam. És csak utána kezdődhet el az, amit Sekerek szombatja szintjén olvastam, hogy gyűjtötték a pénzt. Gyűjtötték, csak nem épült a templom. Gyűjtötték, azt rádöbbentek, hogy pénzbe, kövek ugyanott. Mi történik? Mi történik, és nagyon egyszerű a történet, az, ami ma, semmi más. Igen, ma is van sok hívő, vannak adakozók, tizedek mennek, tizedek jönnek, emberek jönnek, van minden. Csak valahogy a felhasználása van probléma. És ebből a történetből, a templomnak a romlásának a történetéből, illetve helyreállításának a történetéből tudnunk kell. Igen, egyszer szól a király, papok elég volt. Papok elég volt, kaptatok feladatot, leviták vagytok. Kaptatok szolgálatot, tudjátok, mi a dolgotok. De hát amit kaptatok a néptől, amit ők háladással, ők templomadóként, ők adományként, ajándékként adnak, nem tudtok elszámolni vele, mert nem látszik. Romokba áll a kereszténység. Romokba állnak a gyülekezetek. Hát ez a baj. Papok, hova raktátok? Papok. Hova raktátok? Pedig amikor ezt a történetnek olvastam a krónikai részét, paralelét, akkor rá kellett döbbenni arra, hogy bőven adtak. Bőven adtak, mert elsősorban a templomnak a helyreállítása volt, és másodszorban maradt annyi, hogy utána a hálaadásra való eszközöket, az arany és ezüst tárgyakat meg tudják vásárolni. Vagy nem fordítva működik ez ma? Először csinálunk kanalat, poharat, mindent, a templom meg rovokban van. Meg kellene nézni már most már ezt az egész helyreállítást, ami a sekelekkel, a félsekelekkel, a te tagdíjaddal, mondhatnám így nagyon rossz hasonlatként, a te áldozatoddal, a te hitvallásodból kell, hogy épüljön. Ha nem oda kerül, nem épül meg Krisztus teste, ha nem oda teszed és nem oda használják, nem oda használják, nem épül meg Krisztus teste. De ha oda teszed, megépül a templom, megépül a romlás, és még marad áldozatra és hálaadásra is. Hát ez történt Jóás idejében. Ez történt, hogy először a templom építése volt, és utána hálaadás. Először az emberi életekre kell befetszölnünk, ahhoz, hogy utána hálát tudjunk adni. Ha valaki átadja az életét, és valaki elindul, nincs utána örömet, hogy tudsz hálát adni Istennek, akkor valami baj van veled. Akkor te nem hívő vagy, hanem valami üzletember. Igen, ha te arra adod azt a félsékeledet, hogy embereket építesz, a köveket, mert kövekből lesz a templom, emberekből lesz, Krisztus teste, meg újjászületett emberekből lesz, hova kell adnod a pénzedet? Hova? Arra, hogy a templom épüljön. Mert a papok elsikkasztották, nem bűnöztek, csak egy kis maguknak használták. Ők úgy gondolták, nekik való. Nekik jár. És nem is épült meg a templom. Nem is fog megépülni Magyarország kereszténység, hogyha a pénzek oda mennek az emberek kezébe. De a világon sehol se. Krisztus testének a romlása folyik nem, hogy tatarozva legyen évente. Hiszen ebben a történetben olvashatjuk, hogy évente kellett beadni, és évente a romlást kellett rendezni. Vajon a mi adományunk szívben, lélekben, fizikailag azt szolgálja, hogy valakinek az élet rendbe jöjjön? Azt szolgálja, hogy évente rendbe jöjjön az élete? Egy csendes hét évente, mondjuk így. Vagy bármi Istene volt találkozás, hogy a templom romba van. Hogy segít a templom a másik kőnek a helyreállását, megformálását? Hogy segíted egy új kőnek a beillesztését? Na látod, erre kell a sékel, erre kell a templomaddal, és nem a földi templomoknak és gyülekezeteknek a költségvetésébe. Erről szól a templomadó. Erről szól, hogy épüljön a templom, és nem az a templom, aminek házszáma van, hanem az a templom, amit Krisztus testének hívjuk. És mindjárt tudod akkor, hogy hogy kell működni, ha ezt a történetet elolvasod, és ezt a sékelyek szombatján egyszer hívőként is odaállsz, hogy Uram, én Krisztus testét akarom építeni, és nem a akármelyik izmust, mert ezt a te terved. Mert én veled akarok lakni, mert neked a terved az volt, hogy azért hozták ki Egyiptom, hogy velem akarsz lakni. És ez a velem lakás ma már annyit jelent, hogy én vagyok a templom. Te áldoztál-e arra, hogy saját magad temploma fölépüljön? Áldoztál-e tizedeket, hogy az én életem, a saját életemre költhessem? Hiszen arra is építési engedélyed van, és feladatod van, hogy helyreálljál. De mint testvér, valóban úgy bánsz az anyagiaiddal, és úgy szánsz mindennel, amit Istentől kaptál, hogy a másik megépüljön, és velem együtt növelje, építse azt a templomot. Úgy, vagy csak beadod a pénzt, és nem történik semmi. Fizetem a tizedet, a gyüleked meg jó el van. A fal az romos, kibemászkál rajta mindenki. Eszembe jut a 144. Zsoltárral, Dávid örömmel mondja, hogy de jó a fal, de jó így lenni, tele volt hálaadással. De most akkor mi a teendőnk? Tanuljuk meg. A félséget neked is meg kell fizetni. Krisztus testében neked is van először, úgy, ahogy a pusztai templom megépítésénél volt, ajándékként lehet templomot építeni, de a te feladatod a templom üzemeltetése is. A fenntartása és az évenkénti az időjárásnak megfelelő romlásoknak a helyreállítása. Nem a papoknak a hizlalása, nem az emberi dolgoknak az etetése, hanem minden esetben felelősen tudod-e mondani, oda teszem, ahol épül valaki, annak a megsegítésére. Oda teszem a munkások kezébe, mert nem őveké a templom, hanem Istené, és a népé. Oda teszem, és annak a kezébe, aki tudom, hogy nem fogja papként elkölteni. Tudom-e így már a tized történetét, vagy az adomány történetét? Az adomány te vagy, hogy megépüljön a templom, te is temploma legyél, azonban utána oda kell szánnod azt, amit Istentől kaptál, azt az adó, azt az adó mennyiséget, amit maga Péter is együtt fizetett meg Jesuával a hal szájában levő pénzzel, ami működteti Krisztus testét. Mit működtetünk mi? Papoknak odaadjuk, ők lenyelik, az lassan már egy műemlék templomban vagyunk, vagy műemlék házban, ami össze-vissza van omolva. Ilyen a kereszténység manapság 2000 év után, mert ez történt. Ez történt. De mégis a folyamatában el kell mondanom, a templom helyreállítását azért ott van egy feladatunk. A főpapnak a szavára hallgatni kell. Elő kell állni embereknek, hogy Jezabelt, mint olyat kizavarjuk. És Jezabel szellemisége, ez eléggé bonyolult, és elég sokat lehet róla beszélni, hogy a véregzéstől kezdve a hazugságon át mik jellemzőek rá, de mégis Jezabelt, mint olyat ki kell írtani. Jezabel lehet férfi is, nem kell megijedni, lehet nő is, lehet lelkész is, meg lehet bárki is. Nem csak az anyós, sokan, akár magunk is lehetünk. És ezt a Jezabelt, mint olyat meg kell szüntetni. Mert Jezabel természetesen, amit felsoroltunk, ott van, hogy nem adja meg a szabadságot, gyilkol, az embereket úgy ahogyan összeveszíti, Nábok szőlője, emlékezzünk. És sorba lehet mondani végig Jezabel életéből, hogy mennyire ellene volt annak, mennyire más csinált, mint az örökkévaló a 10 ige kihirdetésétől egészen a szövetségkötésig. Pont az ellentétét csinálta, és csinálja is. Tehát számunkra az első lépés most Jezabel utódainak a kiirtása. Hiszen Jezabel meghalt, kutyák nyalták fel a vérét, de hát a lánya élt. És a lányának is a lánya él, és a ma is él. De ha a templomot akarunk építeni, Krisztus testét akarjuk építeni, akkor tessék hallgatni Jojadára sorakozó, megvédeni Krisztus ott az életembe, a gyülekezetbe Krisztus szavát, megvédeni, hogy királyát tudják tenni emberek az életükben, fel tudják kenni Krisztus testében valóban királyként, és a szabadító nem más, mint az a főpap, akit Jesuának hívnak. A főpap kente föl a királyt. És én azt hiszem, ezt meg kellene értenünk. Jézusnak kell Krisztust fölkenni az életünkbe. Nem elég megállni Jézusnál. Nem elég megállni Jójad a főpapnál. Ott még volna folytatás. Te vagy a király. Tied a korona, és tied a te kezedbe a törvény, de én az alattvalód vagyok. Egy megy tovább a templom építése. És ekkor kezdődik el a templomnak a helyreállítása, az úrházának a helyreállítása. Ekkor kezdődik az én életemnek a helyreállítása, hogyha ezeket a lépéseket megteszem. Jezabel meghal, bálványimádás ki, és épül a templom. De még ebben is Isten megmutatja ez a történet által, hogy itt is van, kinek kell ezt építeni? Annak, akik értenek is hozzá. És milyen pénzt kell használni hozzá? Amit Isten neked adott, és kötelez arra, hogy Isten házát, önmagadat, családodat, gyülekezetedet, ahol ő lakozik, mind karban kell tartani. Isten karban tartott odáig, hogy megtérj és újra szülessél. Most a házat tartott karban, nem ugyanaz a szó, csak szójáték, de neked kell karban tartani. Ki kell tisztítani a bálványoktól, Jezabeltől, a falakat helyreállítani, és ahhoz Isten adott elegendőt. Adott elegendőt, mert első lépésként, amikor helyreállították a épületet, Isten házát, maradt dicsőítésre is, maradt arany ezüst, az illat oltára. Én úgy gondolom, sokszor becsap a sátán. Építs illat oltárt, legyen hálaadás, tapsolás, minden. Csak hát Jezabel jól el van, csak hát a papok lenyelik a lóvét, csak hát ez, csak hát az. Istennek a szava az, hogy álljál először te helyre. Azt majd lesz miért dicsőítened. Aztán szolgálj mások felé, és tesz a szívedbe hálaadás. Aztán szolgáljál úgy, mint azok a pallérok és ácsok, akik föl van a sorolva. Szolgálj avval a tisztasággal, hogy rád lehet bízni egy embert, és nem magadnak fog használni. Rád bízhatok egy követ, és oda fogod rakni, ha Isten akar, és nem a saját céljaidra és hasznaidra. Oda lehetett adni. Mert akik így dolgoznak, azoknak, amit Isten ad nekik, még maradt hálaadása is. Isten így gondoskodik a templomépítésről, így gondoskodik az ő szolgáiról is, így gondoskodik az ő szakembereiről is, így gondoskodik, amíg a pap és a király együtt van. Mert ennek a történetnek a folytatása, a székelek felhasználása végül is jól folyt, nemhogy fölépült a templom, rendeződött a renoválás, hanem még maradt hálaadása is. De folytatása van. Jöjjád a pap meghal, életével betelve elvégezte a feladatát. És mit csinál a király? Elfordul. És úgy, ahogy van, folytatja a bálványimádást. Az a pap, amelyik meghalt, nincs tovább az életében. És az a király, akinek nincs pap az életében, az úgy, ahogy van, elmegy a bálványimádásba. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mindenki király, valami rá van bízva. Meg kell értenünk. Isten hatalma, kettős hatalom az életünkben. A főpapnak és a királynak egyszerre kell dolgozni, szolgálni az életünkben. Egyszerre kell királynak és főpapnak lenni, Jesuha Hamasiának. Különben nem működik az oltárod, különben nem működik csak a királyság, és a királyság pap nélkül egészen más királyság is lehet. Talán meg kell értenünk, a mi életünkben is könnyen elbukhatunk úgy, mint Joás, úgy, mint ez a király elbukott, mert meghalt a főpap. Éle neked Krisztus az életedben, úgy, mint Jézus, aki szabadít, mert Jézus Krisztus, számunkra már Krisztus Jézus, a király, aki szabadít, ha csak király és nem szabadít. Mi úgy maradunk, ahogy voltunk. Folyik az életedbe a szabadítás, folyik az életedbe az, hogy a főpap viszi oda Isten elé a te imádat, viszi oda a te bűnbánatodat. Működik az oltár, királyság oltár nélkül nincs. Működik-e? Mert sokszor azt mondjuk, elég nekem Jézus. És? Ki uralkodik? Elég nekem Krisztus, de ki szabadít? Értsük meg a két szónak. Pál is már fordítva mondja sok esetben, Krisztus a Jézus, az én királyom a szabadító. Folyik ez az életünkbe, mert ha a főpap meghal, ha nem folyik az életünkbe az Isten tisztelet, ha nem működik az oltár, az a királyságnak vége. El fog menni a pogánság fele. El fog menni bálványimádás fele. Működik az életünkben a főpap, maga a Szent Szellem működik-e az életünkben, hogy ne menjen el a mi uralmunk önző célra bálványimádásba, ahol akár mi is lehetünk bálványok. Folyamatot mond Isten, Isten azt mondja, megismertél. Itt vagyok, én adtam neked az ígéretet a 10 igébe, a te lépéseid, továbbiak ott vannak, megadtam, kinyilatkoztattam. Egyenként érdemes volna mindegyiken beszélni. A halálesetekről és az egymással való rendeződésekről. Külön kellene beszélni, hogy varázslót ne hagyjál meg. Mert a varázsló meg asszony meghagyása idáig vezetett, hogy a Jezabel hatalomra tudott jutni. És tovább folytatva, Isten a szövetségkötésig ugyanebben a metódusban rendben akar vinni bennünket. Szövetségkötésig. Szövetségkötés után pedig újabb veszélyek jönnek. Bár Isten megígérte, hogy kiűzi a kananeusokat előlünk. Bár megígérte azt, hogy vele találkozva, vele lehet élnünk. Azért a választott népnek a történetéből sok-sok minden ballépést láthatunk. Ezt is azért láthatjuk, hogy ne térj el a bálványimádáshoz. Ne legyen semmi ember az Istened, se a pásztorod, se semmi, se a gyülekezet. Mert abban a pillanatban, akit bálványát tesznek, az hajlamos a székelednek az elköltésére. Hajlamos. És Istennek a rendelkezése, én úgy gondolom, ebben a romos helyzetben, amiben élünk, jó volna elkérni Istentől. Uram, tedd a templomadót annak a kezébe, amelyik a templom építésen. Őszintén elszámoltathatás nélkül, tisztán ott ügyködik és dolgozik. Tedd oda. Elég volt a leszedésből. Elég volt ebben az időszakban, amikor a pénz az Isten, hogy mindenki szedi a pénzt, de a templom meg romokban van. Elég volt már ebbe. Igazából aki ott van, és igazából néphez tartozik, Hogy tudsz te megélni Isten ígérete nélkül? Isten a kivonuláskor, a megtéréskedkor azt mondta, hogy templomot építek, és benne akarok lakni én. Hogy tudsz meglenni olyan templommal a szomszédságodban, a te néped közepében, hogy nem ő lakik benne, és a templom romos? Hogy tudsz? Isten ígéretét hogy tudod elnézni, hogy emberek teszik tönkre, amik igazából jezabeli szellemiségek? Hogy tudod elnézni, hogy Krisztus helyett más beszélnek, hogy Dávidnak a örökségét meg akarják szüntetni, hogy ne Krisztus legyen az Úr, hanem valami valaki valahol? Hogy tudod elnézni? Hát az ígéretek ellenébe én úgy gondolom, fontos lenne hallgatni a főpapra, kardot ki, Jezabelnak annyi, királya helyére. És a nagyon rossz racionálisan döntött ekkor is, puccsot készített, jója, de így mondják, ez nem puccs volt, ez egy jogos helyreállítás volt. Jezabel szemszögéből puccs. Ki is mondta itt a sérült Atália, hogy micsoda összeesküvés, összeesküvés. Ez nem összeesküvés. Ez helyreállítás. A világban, a világi vallásos és egyéb papi birodalmakban hamar elhangzik irányodba. Na, már megint támadnak, kritizálnak, stb. Isten azt mondja, ez nem összeesküvés. Én a helyemre akarok kerülni, és neked az én helyemet rendbe kell tenni. Mindent megadtam hozzá, minden feltételt, minden áldást, nézd meg! Ha megépül Krisztus teste, van miért hálát adni. Mi kell még? És most ott állsz, romos a templom. Ott állsz, és tétlenül várakozol. Én úgy gondolom, hogy kellene szólni a főpapnak, jöjjed a helyet, Jesua. Hívjad össze a tiédet. Hívd össze a futárokat. Hívd össze a testőröket. Hívd össze a vezetőket, a századosokat. Eskezd meg őket. Tegyenek fogadást, hogy te vagy az Úr. Hiszen ma is vannak. Krisztus testében is, akikre emberek vannak rábízva, hogy menjenek előttük, nem direktórium. Ma is vannak futárok, akik viszik az evangéliumot, a jó hírt. Ma is kell, hogy legyen. Ma is vannak, akik vigyáznak testőrként az igére. Kellene egy összehívás. Kellene egy zsinat. Gyertek ide. És ennek hadd legyen maga Jesua a feje. És le kellene tennünk azt a szót. Igen. Amit Isten adott, az az Isten templomba is helyreállítjuk. Akinek adta az uralmat, neki adjuk a koronát, és neki kezébe adjuk a törvényt, hogy ítéljen rajtunk. Hogy fölöttünk legyen a te törvényeddel. Igazából ezért kellene imádkozni. Ezért kellene imádkozni, hogy a főpap hívja már össze a futárokat, a testőröket, hívja össze azokat a levitákat, hiszen ezek mind leviták voltak, akiknek ez a feladatuk, akiknek az ígére kell, hogy vigyázzon, és vigyáztak, akiknek a Krisztus uralmára kell, hogy vigyázzanak, a királyra kell, hogy vigyázzanak, legyenek ott, és akik viszik a jó hírt, a futárok, legyenek együtt. Legyenek, és zárják be a kaput. Nincs. Be kell zárni azt a kaput, amit Cúrnak hívnak, be kell zárni az elpártolás, az eltérésnek a kapuját. Nincs. Egyenesen. Egyedül te vagy a király, és hozzuk elő onnét a rejtettségéből Krisztust. Hozzuk elő a királyt, és koronázzuk föl. Koronázza föl a főpap magát, a királyt. És legyünk ott. Ígérjük meg, és fogadjuk meg a főpapnak, hogy igen, mi csak egy királyt akarunk, aki úgy hívnak, hogy Jesua a Masia. Erre volna szükség. A romos templomot nem le kell minősíteni. A templomot nem kell különösebben sajnálni. A templomot helyre kell állítani. Az életünket, vagy más életét is nem sajnálni kell, hogy szegény ember, meg kell ölni benne. Jezabelt úgy, ahogy van, be kell zárni az ajtókat, és azt mondani, na most itt, döntsél. Ki a király? Akkor megmaradsz. Ha nem, akkor a kutyák nyolják fel a véledet. Nem én vagyok a kutya, de akkor az ítélet a tied. Szabad akarata van mindenkinek. A királyt fölkenni a főpap által. Működni kell végre a király és a főpapnak az egységének. Én úgy gondolom, ez hiányzik sok helyen. Igazából ennek a szakasznak van természetesen egy olyan része, és a Bibliában itt van először említve a persej, ez a persej feltalálásának a témája is. Igen, nagyon bölcsen. Ki mennyit, hogyan, hány óra? Úgy lett kitéve. Úgy lett kitéve a nép előtt, hogy amennyit beletesz, abból föl lesz építve. Föl lesz építve a templom, és tatarozva lesz a romjaiból. A persej akkor kezdődött. Nem gyűjtögetés volt, nem kaszálás volt, hanem egy célra a templom romokban van. Én úgy gondolom, hogy ez kényes kérdés ma a kereszténységben, de ki kell mondanom. Minden egyes pénzre, minden egyes szabadidőre, energiára szüksége van a templomnak. A helyreállítás meg úgy működik, hogy kellenek szakemberek, kell anyag, kell mindenféle. De tudni kell, hogy mivel tartozom Istennek. Annak, aki a 10 igét kimondta nekem, hogy én templomot építsek. Aki a 10 igét, az ígéretét, a szeretetét megmutatta nekem. Ő adott nekem bőséggel ahhoz mindent, hogy a templom álljon, ahol én őt láthatom királyként és főpapként egyszerre. Igen, feladatunk, és ne hagyjuk magunkat becsapni. Embert ne. Ebben a példában ott vannak a papok, én nem pap gyűlölő vagyok, hanem az emberi gyengeséget, mint a mai divatos dolgot az Ószövetség egyik oldaláról olvasom. Akkor is a papok. Úgy, ahogy van. Fontosabb volt a sajátjuk, mint Krisztus teste. Akkor nem Krisztus teste, hanem a templom. De hány pásztor és hány de hány ember van, akinek fontosabb az önmaga építése, dicsősége, hatalma és egyéb, mint Krisztus teste. Ezt mindenki saját döntse el. De az eldöntés és a bírálás helyett mondja azt, egyedül a templom építésére, egyedül Krisztus teste építésére van, amit kaptam Istentől. Egyedül. Az, hogy hova használja föl Istennek a szakemberei, az általa talentumokkal ellátott emberei, az döntse el Isten, de én hiszek abban, és tudom azt, hogy marad még aranykanára is, marad hálódása is, mert hogyha valóban jó helyre jut az, amit Isten elrendelt templomadóként, akkor az a templomot építi. És nem a templomon kívülieket, vagy a templomban hízlalt papokat, akik bizonyára egy idő után csak elmentek onnét. Hova tesszük? Isten választad, ebben a történetben benne van a tizednek, az adománynak, az adakozásnak, mindennek a teljessége. És magam is számtalanszor mondtam, amikor kérdezik tőlem, tizeddel adakozással mi lehet? A templomé. Mindenki a saját szíve szerint tudja, hol a láda, hol a nyilás. Tudja, de egyet mindig azonnal tegyen föl kérdést. Hol van most szükség a tatarozásnál? Mert hiába akarsz te egy szép díszveretes kaput csinálni Isten házán, hogyha a plafon beszakad. Tudod-e, hogy Krisztus testében hol van most hiány? Tudod-e, hogy most mi a következő szakipari munka? Tudod-e, hogy hol kell most egy követ berakni, mert különben összeomlik a fal? Tudod-e? Kérdezd meg. A templom építőjétől, és imádkozz, mert a Szent Szellem választod, hiszen ő épít emberek által, de ő az, aki megmutatja, hol van most a következő lépés, hol kell a most a te adományod, a te templomadót, hol kell. Itt embernek beleszólása nincs. Itt egyedül a templomnak van beleszólása, a templomnak pedig van főpapja, és a főpap pedig itt van közöttünk a Szent Szellem által. Egyedül. És én úgy gondolom, Sekelek szombatján más alkalommal beszéltem Péternek és Jesuának a történetéről, amikor kérték a zsidók tőlük a félséket, és együtt adták meg. Ha ő megadta, nekünk is meg kell adnunk. De nem úgy, hanem úgy, ahogy ma a templomépítés, templom renoválás adja meg. Én úgy gondolom, ha nagyon sok kő lenne, akkor is kevés lenne majdnem ahhoz a templomhoz, a felépüléshez, ami ma totál romokban van. Totál romokban van. Én úgy gondolom, ez a rom mégis fölépül, hiszen ígéret van rá. És úgy gondolom, ez a rom felépül, mert Isten adott hozzá köveket, adott hozzá szakembereket, építészeket, és mindent adott. És én tudom azt, hogy nem csak fölépül, hanem abban a templomban, a felépült helyreállt templomban lesz hálaadás is. Nem a hálaadás építi a templomot, a felépült templomban hálaadás. Nem a hálaadás fogja szebbé tenni az életedet, és templommá tenni az életedet, hanem a helyreállt életedben folyamatosan énekzeng a szívedben, és áldod Istent. A sátának ilyen kis olcsó trükkjei vannak, megfordítgatja a dolgokat. Semmi más nem csinál. Ne dicsőítsél, legyen fölépülve az életed, hogy folyamatosan áldod és dicsőítsed Isten. Ne az arannyal játsszál, ne a dicsőséggel, ne a látványossággal. Mit ér egy dicsőítés egy romtemplomba? Mit ér a tapsolás és éneklés és dicsőítés a halott gyülekezetbe? Mit ér? Épüljünk föl. Szellemi házzá. Épüljünk föl. Új szövetségből bizony olvashatunk néhány ilyen felszólítást. Épüljünk föl. És amikor neked van egy kis időd, kaptál Istentől bármit, akkor vedd észre a romba levő testvéredet. Lehet, hogy neked kell. Idődet odaszánnod, lehet, hogy még a pénzedet is, amit Istentől kaptál, neked kell odaszánni. Félre mindent akkor, és tessék menni templomot építeni. Tessék építeni a másik embert, oda menni, segíteni, mert beszakadt a teteje. Mert az oszlopai megrogytak, és Isten bele templomot akar tenni. Tessék menni. Tessék menni. Tessék a családodban megnézni, hogy hogy rogyott be a hóesésbe a háztető. Mert olyan hideg van, hogy a hó nem tud leolvadni. Olyan szeretetlenség van, hogy megfagy minden. Tessék menni. Van, kaptál. Hova adod az életednek azt a fölöslegét, nem fölöslegét, részét, amit tized? Imádkoztál valakiért, oda mentél már valakihez, és megtámogattad, hogy össze ne rodjon. Mert Isten templomot akar belőle tenni. Gondoztál már házasságot, hogy össze ne dűljön ott, ahol Isten akar lakni? Vagy egyáltalán egy közösségbe van feladatod? Van. Az idődből, pénzedből és mindenből Krisztus teste építése a te feladatod. Templomadó. A te részed szerint. Ne az a láda le volt zárva, és egy nyílás volt rajta, senki nem tudta, mennyit dobtak bele. Egyéb iránt a zsidóságnál ma is a legnagyobb adakozási forma, hogy senki semmiről nem tud, hogy hova meg kiadta, és egyebek, senki nem tudja. De én úgy gondolom, nagyon fontos lenne arra rá gondolnunk most, hogy ennek a sékelnek, az adónak, hova kellene tenni nekünk most, hogy épüljön Krisztus teste. És én úgy gondolom, ezt is a zsidóktól lehet megtanulni. Előre fizetünk. Előre. Előre, hogy valakinek az élete ne romoljon el, előre egy gyereketnek a nevelésébe, előre egy megszületett gyermeknek a nevelésére, aki lesz szellemi gyerek, hogy most foglalkozz vele, hogy el ne romoljon az élete. Legyen időd egy újonnan megszületett emberre foglalkozni vele. Van, kaptál időt. Kaptál. Kaptál mindent. Miért nem foglalkozunk egymással, és miért nem építjük azt az embert, aki ma még... Miért nem lelki gondozunk? Miért nem? Miért nem vagyunk ott az újszülötteknél? Miért nem vagyunk ott prevenció szinten a újszülötteknél, hogy holnap kamasz ne legyen keresztény módra? Hiszen a kereszténységnek az egyik legnagyobb rákfenéje, amikor valaki megszületik, mindjárt kamasz lesz. Olyan okos lesz, hogy minden széttör. És mindennek neki megy. Rengeteg baj tud okozni. Miért nem? Miért nem adunk egymásnak olyant, ami ingyen van és kincs a bizonságaink? Mindent, amit Istentől kapunk, kincs. És abból mind fizetnünk kell a templomodot. A te bizonságod építi a templomot, a te szolgálatod a másik ember felé a templomot, és ha kell, tényleg erről szól, ami egy síkúvá vált a mai kereszténységbe. Ha kaptál anyagiakat, arra is szükség van, hiszen ezen a földön vagyunk. Hogy számolsz el a templomadóval? Jesóval megfizette. Hogy számolsz el? Megmondom addig se, hogy amíg bálványimádás van, amíg ez a belél, amíg Jójada nem keni fel az életedbe királyá Krisztust, addig sehogy. És amíg nem zavarod el a papokat, hogy mire költöttétek. Habár ebben a történetben nem elzavarás van, csak elvették tőle a jogkört. Te nem akarod elvenni valakitől a jogkört, aki használja a te dolgaidat, és sehol egy bizonság, sehol egy épülés, helyreállás. Hány pásztort mondjak, aki folyamatosan dolgozik, de egy bizonság nincsen, és egy helyreállás, és semmi nincsen? De a hívek mennek a lukhoz, és dobják be a lóvét. Hány ilyen van? Nem kéne helyreállítani a dolgokat? Nem kellene szólni a Jójadának? Nem kellene szólni, hogy hadd legyen már építkezés végre? De visszatérve tényleg kezdődjön el az életünkben az építkezés. Van, kaptál mindent, hogy az életed helyreálljon. Kaptál. Kaptál mindent, és hogyha azt használod, amit kaptál, nehogy azt hitt, hogy neked nem lesz aranykanalad, és nem lesz háladás a szívedbe. Mit tartottál meg magadnak? És miből nem adtad le a templomadót? Önmagadba. Kezdjük el a saját magunk helyreállását, de első valóban Atáliának a kiirtása, a jezabeli vonal nem mehet tovább. A bálványimádás nem mehet tovább. Kardot elő. Kenjük fel a királyt. Kenjük fel a királyt, és készüljünk arra, hogy innét jön a munka. A király fölkenve, és a falak kezdenek épülni. És a felépült falak az között működik az arany serleg, az ezüst serleg, működik a jó illatú illatáldozat a kanállól, működik minden, működik a templom. Mert Isten először azt akar, hogy helyreállást legyen, aztán majd utána. Van bőven, mindenhol marad, bőven háladásra is, arany és ezüst, Isten dicsősége és megváltás. A megváltás ezüst és Isten dicsősége. Lehet menni. De én úgy gondolom, a Mispátém heti szakaszban olvasandó rendet be kell tartanunk. Nem elég megismerni a szerető Istent, elkezdődik a templomépítés előtt, az újjászületés előtt egy folyamat. Rendezzük a szabadságot, rendezzük a gyilkosságokat, rendezzük a különböző kártérítéseinket, és a varázslót ne felejtsük kiirtani. Mi varázsolt el, karizmatikus, vagy világi, vagy okult, nem maradjon. Nem maradjon. Mert oda Isten nem megy. Oda Isten nem megy lakozni. Fölépülhetsz, de valami maradt, valaki maradt. Tényleg ez a kérdés. A sekelek szombatján megfizetted-e a templom felépülését? És most számonkérés a te életed épülésének folyamatosságáért, a te életed tatarozásáért megfizetted-e? Megfizetted-e? Mert ha a király hatalmon van, és a főpap is ott van, akkor csak így működhet Isten házának, a te életednek a helyreállása. Isten ezt akar, hogy állíts helyre az életedet. Mindazzal, amit tőle kaptál, nem mással, amit tőle kaptál. Ő gondoskodik. Gondoskodik szakemberekről, gondoskodik anyagról, gondoskodik még áldásról is. És arról, hogy többleted lesz. Mert akinek helyreáll az élete, én azt hiszem, az első lépés maradt háladása is. Ideje, lehetősége, de azt se felejtsük el. Mert van, akinek hálát adhatunk. Ő adta a sekelünket. Ő adta. Ő adta, hogy oda mehetünk, hogy én a templom része vagyok, és akarom, hogy működjön a templom. Ő adta azt, hogy azt mondhatom, hogy én vagyok a tiéd. Ő az, aki azt mondja, hogy az én házasságom az a te laksz. De jó. És ő az, aki adja a közösséget Krisztus testében. Nem a templomban, a földi templomban, hanem Krisztus testében. amikor ajándékszedés volt a templom építésére, az tulajdonképpen a Miskának az építésére készült, a szentély építésére, amely Isten lakhelye. Akarsz-e Isten lakhelye lenni? Akarsz, Rode, hogy a házasságban vagy a közösségedben Isten legyen középen? Jesu almasi uralma által. Fizesd meg!